Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Önök a régi zenei kalandozások virágvasárnapi adását hallják. Vashegyi György vagyok, és nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm mai műsorom vendégét, Cifra János karnagyot, a Salzburgi Dóm nyugalmazott karnagyát. Isten hozott.
Nagyon köszönöm a meghívást, és örülök, hogy pont ezen a napon köszönthetem én is a hallgatókat.
Egy olyan beszélgetésre került sor itt a stúdióban Cifra Jánossal, amelyre már tulajdonképpen évek óta készültünk, és nagyon örültünk, hogy ez az alkalom végre összejött itt 2026-ban. Örülünk, hogy itt vagy is egy ilyen szép ünnepi alkalommal. Amit hallottunk a refrén után, azok a Salzburgi Dóm harangjai voltak. Ugye itt, ha jól tudom, mindegyik harang bekapcsolódásának van egy liturgiai, dramaturgiai jelentősége is.
Igen, hát minden sekrestyésnek az első feladata az, hogy megtanulja a harangrendet, hogy mi az egyházi évnek a harangrendje. És a húsvétkor persze megszólal mind az öt nagy harang, a legalsó, a Salvatorról elnevezett nagy harang, és az egyike a például a hamvozó szerdai bőti harang bekapcsolása, az egy olyan nagyon mély meditációra meghívó mozzanat, és aztán, hogy hamvozó szerda után nagy sütőtökön keresztül húsvétig, aztán bekapcsolódnak a többi harangok is.
Néhány héttel ezelőtt beszélgettünk itt ebben a műsorban egy trombitás kollégával, hogy a trombiták voltak a városban a jelző hangszerek, amelyekkel fontos híreket adtak tudtára a városlakóinak. Na hát a harang az ebből még ősibb tulajdonképpen, és nagyon köszönjük, hogy a Salzburgi Dóm harangjaiból egy kis szint kaphattunk, utána pedig magyar gregoriánumot hallottunk, Gloria Laus et Honor Tibi Sit, a virágvasárnapi himnusznak az elejét hallottuk a Scola Hungarica előadásában, Dobszai László és Szendrei Janka vezényletével. Azt mondtad, hogy te ebben énekeltél annak idején ezen a felvételen.
Ez volt az első lemez az Ócsai templomban, amiben részt vettem, mint körülbelül 4 évig voltam Scola tag, 70-es évek után szálltam be, és úgy 74-75-ig örömmel tanultam azt a repertoárt, amit aztán akkori Villányi úti kórusommal, illetve az ott kialakuló gyerekkórussal, Füzi Márta vezényletével, hál' Istennek az évek során mindig ápoltunk és előadtuk ezeket a darabokat.
Mai műsorom vendége Cifra János, Salzburgban. Mióta vagy Salzburgban?
87-ben vettem át a DOM kórus vezetését, 80-tól 82-ig tanultam a karmesterképzőn, és aztán a magyar vizsgákat betudva 82-ben kaptam meg a diplomát karmesterképzőn, és a egyházzene tanszakon meg 84-ben, tehát mondjuk 80-tól, de egy év megszakítással akkor a Győri Kisfaludi Színházban voltam 82-83-as rövid évadon, és a Szentendrei Ferenceseknél tanítottam ebben az évben. Villány Juti templom kórusát még vezettem, és utána vette át Csányi Tamás, amit azóta is vezet nagy buzgósággal és szakértelemmel.
És akkor te Salzburgban töltötted a következő, hát 40-50...
Úgymond most már 46. évre. Igen. Úgyhogy hosszabb időt töltöttem ott, mint Magyarországon, viszont a gyökerek azok meghatározóak egy ember életében, és meg annak örülök, hogy a magyar zenészekkel, kórusokkal azóta is nagyon élénk kapcsolatban állunk, csere látogatások, salzburgi éneklések, meg a mi magyarországi fellépéseink egészen Nagyváradig, Szabadkáig, tehát azért úgy voltunk olyan helyeken a salzburgi DOM kórusával, nem csak tengeren túli turnék, hanem hát Magyarország magyar lakta területein is, amik a én salzburgi tagjaimnak is emlékezetesek maradtak.
Az a nem titkolt célunk ezzel a beszélgetéssel többek között, azon túl, hogy téged bemutatunk, és nagyon örülünk, hogy itt vagy a műsorban, hogy kicsit végigvezessük a hallgatót Salzburg régi zenei történetén, hiszen Salzburg egy hihetetlenül fontos helyszín, ugye herceg érsekség volt a napóleoni háborúkig, utána már csak érsekség, jól mondom?
Igen, hát az érsekség, tehát a lelki központ, a pasztorális központ az megmaradt, és a fontosságából persze aztán veszített, mert a politikai irányító jellegem eltűnt, tehát abban a pillanatban, amikor a hercegések visszalépett, akkor az egyházi fontossága került előtérbe, ami talán nem is lenne baj még a mai világban sem, hogyha ez a lelki vezetés, ez ugye az emberek tudatában, hogy megmarad, és igénybe veszik, amit tehát egy mai egyházmegye Salzburgban képes nyújtani. Viszont a zenei fejlődés szempontjából egy meghatározó időszak volt az, amikor egy szervezett nagy, és majdhogy nem ilyen vizionális, kulturális szempontból vizionális püspökök vették át a vezetést, akik tudták, hogy melyik zenészt kell alkalmazni ahhoz, hogy maradandót alakítsanak, és ennek a maradandóságnak ma tudjuk a vizsgáját megállapítani, hogy túlélték-e a történelmet.
Azt javasoltad, hogy kezdjünk Monteverdi korával, és hallgassunk viszonyítási pontként egy kis Monteverdit, a Cantate Domino 98. Zsoltár részlete, Monteverdi kórus Kollár Éva vezényli. Hallgassunk be egy kis Monteverdit. Claudio Monteverdi Cantate Domino 98. Zsoltár részletét hallottuk a budapesti Monteverdi kórus előadásában Kollár Éva vezényletével, mai műsorom vendégével Cifra Jánossal, a salzburgi hercegérsekség zenetörténetén mennénk végig egy picit, és Monteverdit itt most csak azért játszottunk be egy pár percre, hogy legyen egy kis viszonyítási pontunk a következő zeneszerzőhöz, aki ízig-vérig Salzburghoz kötődik. Johann Stadelmayerről van szó, akinek a nevét kevesen ismerik. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy vannak Stadelmayer lemezeim, mivel sok kollégám járt rendszeresen Salzburgba és Ausztriába ilyen zenéket kutatni, illetve játszani. Tehát tudom, hogy egy egészen nagyszabású zeneszerzőről van szó. Ő ugye érseki karnagy volt, 1604-től Salzburgon, tehát teljesen monteverdi korában vagyunk pár évvel az Orfeó bemutatása előtt, és akkor Dietrich von Reitenau volt a hercegérsek, érdemes mindig párban említenünk talán a zeneszerzőket és a hercegérsekeket. Mi a véleményed Stadelmayerről?
Először is a hercegérsekeknek meghatározó szerepe volt abban, hogy milyen az architektúra, milyen a zenei élet, és ez a Wolf Dietrich 28 évesen került a hercegérseki trónra, tehát ez elképesztő gyorsasággal Rómában tanult, aztán kinevezték hercegérseknek, és ő a régi Salzburgot, hogy úgy mondjam, átalakított a mai barokk Salzburgnak az alapjait letette. Tehát, amit
25 évig volt hercegérsek, közben azt nézem, 1612-ben hunyt
el. Nagy politikai, meg belső viszályságok folytán aztán a vári börtönben fejezte be életét, illetve hát letették a hercegérseki székről. De a zeneszerzőknek a sorsa, ami közben aztán ez alatt elég hosszú idő alatt lezajlott, mutatja, hogy egy érseki zenész nem élete végéig, vagy nem évtizedekig szolgált, hanem mint ez a Johann Stadelmayernek meghatározó szerepe volt, mert az utána következő generációk is mindig ráhivatkoztak. Ő csupán 2 évig volt Salzburgban, előtte Innsbruckban, aztán tovább ment Európába, tehát lehetett látni, hogy akkor egyrészt nem éltek olyan sokáig ezek a szerzők, mint ma az átlag életkor, viszont amit ott letettek, az maradandó és korszakot meghatározó. Tehát ez a Stadelmayer egy ilyen szerző volt, akinek egy Magnifikátból való részletét javaslom most, hogy meghallgassuk egy dupla kórusos és a szokásos liturgiai felépítés és tagolás a egyes verszakoknak, illetve soroknak a tagolása hallható.
8 szólamú Magnifikátnak egy részletét halljuk tehát Johann Stadelmayertől, aki gyakorlatilag Monteverdivel egy időszakban élt, pár évvel született később és pár évvel később hunyt el, a salzburgi Bach kórus előadásában Howard Arman vezényel. Johann Stadelmayerről, aki monteverdi kortárs, Salzburgban karnagy volt, érseki karnagy, csupán 2-3 évig, de markánsan letette a névjegyét a salzburgi zenetörténetben. Mai műsorom vendégével Cifra János karnagyal, a salzburgi dóm nyugalmazott karnagyával beszélgetünk Salzburg zenetörténetéről, és miközben ezt a Stadelmayer Magnifikát részletet hallgattuk itt a stúdióban, azt mondtad, hogy a dóm építése is sokáig tartott, és ezeknek a zenéknek tulajdonképpen építészeti logikájuk is van.
Hogyne, tehát a dómot, hogyha a 3 évszámot megnézzük a dóm bejáratánál, 774 az első nagy román dómnak az építési éve, 1628 a mostani dómnak az építés éve, de hát ez azt jelenti, hogy az eltartott 30-40 évig, tehát nem hirtelen kész lett pár év alatt, hanem abban a 1628-as formában még nem volt meg a két tornya, meg a orgonák sem a kupolatérben. Az 1640-es évek közepére készültek el az orgonák, és akkor a két torony is, tehát a mai formájában tulajdonképpen ugye a 17. század második felébe készült el, ami azt is aláírja majd, hogy most hadd ugorjak egy kicsit előre, a Heinrich Ignaz Franz Biebernek a Missa Salisburgensis miséje, ez a nagyon híres 53 szólamú, és hát egy nagyon plakatív címe van. Ez tényleg csak ugye a 1600-as évek vége fele került bemutatásra, ami hát ugye a dóm felszentését illeti. Most hadd térjek vissza a 1640-es évek közepére, az Abraham Mégerle nevű dómkarnagy nagy példaképének tekintette Johann Stadelmayert, és egy írásában közli, hogy sokat tanult tőle, és minden következő nemzedék tanulhat. Az Abraham Mégerlének az első nagy fellépési lehetősége az volt, hogy a négy orgona emelvény felépült, és ebben az időben a több kórusos művek komponálása, hát ez persze már Gabrieltől, meg a velencei mesterektől ismerős volt, de hát a Salzburgi dóm is annak épült, még mint említettük, a Wolf-Dietrich vízióaként az Alpesektől északra fekvő Róma kicsinyített mása legyen, ami persze zeneileg a velencei dómnak is egy kicsit a hasonmását, illetve példaképét követte. Tehát ez az Abraham Mégerle, ez nagyon jól kiismerte magát ebben a stílusban, és ebben is íródott egy példaképet, amit hoztam, ez a Pangelingban című himnusznak a kis csoport, nagy csoport a váltakozó jellegét jól bemutatja. A több kórusos művéről most beszéltem ugyan, de erről most nem hallunk felvételt, viszont a zeneszerzői képességeire azért nagyon jó fényt vett.
Abraham Mégerle kompozíció következik, bevallom, én soha nem hallottam a mai találkozás előtt Mégerlének a nevét, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsian várom, valószínűleg nagyon-nagyon jó magas színvonalú zene lesz, hiszen akárkiket nem alkalmaztak Salzburgban, főleg nem Stadelmayer és Bieber között, tehát Pangelingva nagypénteki himnusz részlete a Pfarrchor Alttöting énekel, Franz Köppel vezényletével, ez egy liturgikus kórus.
Igen, tehát mondjuk, hogy az egyszerűen egy templomi kórus, egy nagyon jól képzett énekesekből álló, és az Alttötingi nagy zarándok helyen kötelezett már annak idején is, és hát halljuk a zenéből is, hogy itt azért képzett egyházzenészekről van szó.
Hallgassunk tehát Abraham Mégerlét, 17. század közepén vagyunk Salzburgi dómban.
Oh,
Abraham Megerle salzburgi hercegérseki karnagy zenéjéből hallottunk egy kicsit, Bange Lingua részletet, nagypénteki himnusz részletét, az Altötingi Farkort Franz Köppel vezényelte, és mai műsorom vendégével, Cifra Jánossal a salzburgi dómnak a történetéről, zenetörténetéről beszélgetünk. Azt mondta, hogy említsük meg azt a hercegérseket, aki az építkezés befejezte, azokat a hercegérsekeket.
Igen, mint mondtuk, meghatározó szerepük volt azoknak, akik tudták, hogy milyen zenészt alkalmazzanak ahhoz, hogy méltó legyen ehhez az architektúrához, ami a salzburgi dómot már akkor jelentette. A Paris Graf von Lodron egy fontos személyiség volt, egyrészt hosszú időn keresztül 1619-től 53-ig volt hercegérsek Salzburgban. Erre az időszakra esik az 1628-as első beszentelése a dómnak, mert említettük még tornyok nélkül, de aztán az elkülszélését is megérte, illetve vezette. Másik fontos dolog, hogy ez a 30 éves háború közepére esik az ő működése, tehát ő gondoskodott arról, hogy Európa legjobb professzorai német területről menekültek
békésebb helyekre.
Itt Salzburg a béke volt, és akkor épült meg a nagy egyetemnek az alája, ami ma is még hát koncertteremként működik, meg hát sok minden Salzburgban. Tehát a Paris Lodron hercegéseknek nagy teljesítménye és eredményei voltak.
Nem utolsó sorban az, hogy kimaradtak a háborúból, hát, igen, pedig igen. A 30 éves háborúban is elég könnyű volt bekapcsolódni. Akkor is ugye csehek, akik miatt kirobbant, ők, ha jól emlékszem, 3 év után nagyon verették magukat, és utána kiszálltak az egészből, és Európa még 30 évig lövöldözött. Iszonyatos pusztítással járt a 30 éves háború, úgyhogy szerencsés Salzburg, hogy kimaradt ebből. Nem mindenből tudott kimaradni, mert a napoleoni háborúkból
hát, is nem abból tudott. Aztán nem, és abból nem tudott. És következményei voltak, viszont a Paris-Lodron idejében építették föl, hogyha valaki Salzburgban járt, azokat az erődítményeket, amit a Mirabel kastély körül is fel lehet fedezni még, a svéd betörések ellen, és sikerrel megvédték.
Igen, tehát svédek Európa közepéig jutottak, ugye igen. Ez a Gustav Adolf, amikor beszállt a 30 igen. éves háborúba. Most egy nagyon nagy név következik, Heinrich Ignaz Franz Bieber, talán a legnagyobb név Mozart előtt, Salzburg zenetörténetéből talán mondhatjuk ezt.
Igen, tehát amikor a Mozartra hivatkozva, hogy Salzburg Mozartól lett híres, ez nem igaz, mert a Bieber nélkül Mozart se jutott volna erre a szintre, mert nem lett volna az iskolája, meg amit a következő mesterek átörököltek és továbbadtak neki. Heinrich Ignaz Franz Bieber egy bohémiai születésű zeneszerző, aki aztán Salzburgba került, és ott egy családot alapított, óriási hegedűs volt, tehát az egyik legnagyobb virtuóza a korszaknak. Komponistaként, dirigensként volt ismert. A 11 gyermeke közül nem élte meg mindenki a felnőtt kort. Egyik nagyon híres fiáról majd még fogunk beszélni, aki Don Karnagy lett.
Hallgassuk egy kicsit a hangszeres zenéjéből, tehát Heinrich Ignaz Franz Biebernek, aki érseki karnagy volt Salzburgban, a szonáta Sancti Polikarpinak egy részletét halljuk, 8 trombitára, timparira és kontinúra írott mű, és a Ludwig Güttler fúvós együttes előadásában.
Talán hadd mondjam még hozzá, hogy a Salzburgi dóm liturgiájához hozzátartozott a nagy ünnepi bevonulásokra, a különböző emelvényeken egy-egy trombitást felállítottak, és nem tudni, hogy ezt hogy adták elő, de elképzelhető, hogy ebben a nagy akusztikában ezek a virtuóz trombiták, ezek úgy nagyon nagy ünnepekre szolgáltak.
Igen, régi zenei kalandozásokon az utóbbi időben jól álltunk trombitás témákkal, több trombitás vendégünk is volt. Ugye a trombitának mindig el kell mondani a barokk korban betöltött jelentőségéről, hogy társadalmilag is egy kiemelt fontosságú hangszer volt, nem egészen rizikó vagy veszély nélkül mondjuk a csatában, mert ugye ott jelen kellett lenni, ezért a trombitások fontossága kiemelkedő. Hallgassuk meg ennek a Bieber szonátának, amelyet 8 trombitára, timpanira és kontinúra ír csak egy részletét, mint említettem a Ludwig Güttler együttes előadásában. Thank you. Heinrich Ignaz Franz Biebernek, a hercegérseki salzburgi karnagynak a zenéjétből hallottunk a Sancti Policarpi szonátában egy részletét 8 trombitára írott mű, a hangszeres zenében is ő kiemelkedő volt, és hát elsősorban hegedű virtuóz volt, a Rosenkranz szonátán, tehát a rózsafűzér szonáták ciklus az egyik híres fennmaradt ciklusa, ugye nagyon híres, mert szkordatúrás, ha jól emlékszem, egy szonáta van, ami a normál hangolású hegedűre van, az összes többi az ugye más. Azt mondod, hogy ebből hallgassuk majd az Auferstehung, Krisztus feltámadását ünneplő szonátából, majd egy részletet, miért ezt választottad?
A Surexit Krisztus egyházzenei szempontból is fontos. A népéneknek, a Magyarországon is ismert, meg nyugaton is ismert népéneknek a dallamát dolgozza föl, és talán ez egy kicsit jól előkészít minket virágvasárnap estéjén a húsvét ünnepekre.
Surexit Christus Hodie, a feltámadás rózsafűzér szonátából, Bieber művéből hallunk egy részletet, John Holloway játszik. Thank you. Heinrich Ignaz Franz Bieber Surrexit Christus Hodie, a rózsafüzér szonátákból, Rosenkranz szonátákból az Auferstehung tételt hallottuk, annak egy részletét John Holloway játszott.
Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.
Folytatjuk a régi zenei kalandozásokat. Mai műsoron vendége Cifra János karnagy, a Salzburgi Dóm nyugalmazott karnagya. Salzburg zenetörténetén megyünk végig Monteverdi korától kezdődően ezen a virágvasárnapi adáson keresztül. Bieberig jutottunk, Bieber után azt mondta, hogy mindenképpen beszéljünk a fiáról, Karl Heinrich Bieberről, aki 1681-ben született, lényegében Bach kortárs volt.
Igen, lényegében ennek a korszaknak a szerzője is, amit már észre lett benne, hogy egy kis rokokó fele ment tovább, nem olyan nagy jelentőségű mester, mint az apja volt, viszont azt az időszakot 1743-tól 49-ig, tehát egy olyan 6 évet, amit a domkarnagysági szerepben töltött, nagyszerűen ellátta zeneszerzői feladataival együtt. Érdemes tudni, hogy sok-sok misét írt, amit ma még nem kutattak föl, tehát mi is legutoljára egy Mária ünnepen, a Hétfájdalmus ünnepén adtuk elő a Septem Dolores című művét, amit most még hát így át kellett írnunk, mert megjelent ugyan egy régi antológiában, de hát mondjuk egy kórus számára C-kulcsos megoldások, azok nehezen olvashatók. Úgyhogy, de nem csak ez, hanem hát sok minden más is, Requiemet írt, elképzelhető, hogy ezt a Firmian érseknek a halálára, mert az ő alatt szolgált, tehát az volt az első érseke.
Hallgassunk akkor egy kicsit a fiú Biebertől, tehát Heinrich Ignaz Franz Bieber fiától, Karl Heinrich Biebertől, aki szintén salzburgi érseki karnagy volt az 1740-es években 6 esztendeig. A Missa Resurrectionis Dominiból a Sanctust hallgassuk, illetve annak egy részletét, a Concetta Stella Matutina együttest halljuk, és orgona mellől Johannes Hemmerle irányítja ezt az előadást.
Sanctus, 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 Dominus Deus. Libis celis Dominus Deus, Omnia tua, Libis celis Dominus Deus, Omnia tua, Omnia tua, Omnia tua,
Karl Heinrich Bieber, tehát ha szabad így mondanom, a nagy Bieber fiának művéből, a Missa Resurrectionis Dominiből hallottuk a Sanctus tételt. A Concetta Stella Matutina együttes előadásában Johannes Hemmerle irányította az előadást, aki orgonált is, és ugye azt mondtad itt, miközben hallgattuk a zenét, hogy ez a két kórusos, két karzatos egymással való koncertáló zenélésnek a gyakorlata a Salzburgból.
Igen, hát mit említettük, Abraham Mégerle óta megvolt a 4 emelvény a Salzburgi Dómba, tehát a velencei 4 kórus emelvény mintájára, és azért még a mai napig megpróbáltuk úgy rekonstruálni ezeket a műveket, hogy elosztott szólamokban az embervényeken adtuk elő, tehát például itt is az egyik oldalon voltak a hegedűsök a oboával, a másik oldalon a cselló és a basszus szólam a három harsonával, és a hátsó emelvény egyikén a trombiták üsdobbal, és akkor a negyedik emelvényről dirigáltam én. Hát ez akkor nem úgy zajlott, hanem úgy, hogy az első emelvényen a koncertmester vállán ütötte a vezető a ritmust, mert annyira nem lehetett hallani egymást, hogy ezt még a Michael Haydnnek a Sancti Hieronymi misének a előadásáról írta Leopold Mozart Jának Párizsba, hogy csak úgy tudtak együtt maradni, hogy a koncertmester vállán ütött a taktust. Viszont elképzelhetetlen a dóm akusztikája enélkül a újító és nagyon fontos zenekari gyakorlat nélkül, és amit most hallottunk, az is így íródott annak idején erre a szituációra.
Haladunk tovább a korban. Johann Michael Haydn következik, Joseph Haydnnak ugye az öccse, aki 5 évvel fiatalabb nála, és aki életének a legjelentősebb részt egy kis nagyváradi kiruccanás után Salzburgban töltötte, és hát Salzburgnak ő azért szintén egy ilyen ikonikus figurája a zenetörténetben. Őt akarta onnan elcsábítani második Eszterházy Miklós, hogy jöjjön Eszterházy szolgálatba a bátyjával együtt. Erre nem került sor, ott maradt Salzburgon. Így kerültek egyébként a Michael Haydn autográfok jelentős része az Eszterházy gyűjteménybe és az Országos Széchenyi Könyvtárba, ahol máig itt vannak nagy örömünkre. És a Győri Leánykart vezető Szabó Miklós, aki már nincs köztünk, de egy nagyszerű, kiváló karnagy volt és nagyszerű professzor a Zeneakadémiának, ő nagyon sokat tett Michael Haydn kutatásáért.
És az a nagy szerencsénk volt, hogy ő is az Salzburgi Dom vendégkórusai között szerepelt a Győri Leánykarral, amikor egy Michael Haydn misét előadtak. A kutatásában jelentős része volt Szabó Miklósnak, hogy a müncheni kottatárban kéziratát feldolgozta ezeknek a műveknek. Amit most hallunk, az persze nem onnan való, hanem későbbi repertoárjukból, viszont kupleten a Salzburgi Domnak a fényképe van rajta.
Regina Angelorum, ugye ez a Litániából?
Igen, a Litániából van.
Madonna Litániából. 1782-es épít a kompozíció, tehát akkor már Colloredo hercegérsek időszakában vagyunk, róluk majd mindjárt beszélünk az utolsó két hercegérsekről, de előbb hallgassuk meg Michael Haydn Regina Angelorumát, a Győri Leánykart Szabó Miklós vezényli. Thank you. Michael Haydn Regina Angelorumot hallottuk, a Litanei della Madonna, tehát a Madonna litániából, 1782-es kompozíció, Győr Leánykart Szabó Miklós vezényelte, és adós maradtam a hangszeresek említésével, nem sorolnám fel őket név szerint, de Janzsó Gergely volt a koncertmester, és Ruppert István működött közre orgonán, tehát egy kis vonós együtt, és egy Kirchen trió játszott orgonával és két kürttel. Ugye átugrottuk Johann Ernst Eberling zeneszerzőnek a nevét, aki Michael Haydn előtti generációnak volt egy fontos érseki karnagya. Az ő zenéjében most nincs időnk, hogy abból is mutassunk, de a herceg érsekeknek a nevét érdemes megemlíteni. Az utolsó két herceg érsek Salzburgban, Schrattenbach, Sigismund Graf von Schrattenbach, aki 1771-ben hunyt el, és az ő halálára komponálta Michael Haydn azt a csodálatos C-moll requiemet, amely pont 20 évvel később Mozart requiemjének az egyértelmű mintája, mint kompozíció, és akkor Schrattenbach halála után következett Colloredo, aki az utolsó hercegérsek is volt. 1803-ban mondott le a pozíciójáról napóleoni nyomásra, ugye akkor tájt Bécsben.
És nagyon akkor már számüzetésben Bécsben élt, igen.
Nagyon sok hercegérsek és bíboros keresett menedéket Napóleon alatt Bécsben, ugye a firenzei bíboros is ott töltötte a számüzetését, akik utána jó esetben visszatértek a posztjukra, rosszabbik esetben megszűnt a poszt. Ugye ez történt Salzburg esetében. Az utolsó két hercegérsek, az említett Schrattenbach és Colloredo. Colloredóról sok rosszat lehet hallani Mozart kapcsán. Valóban nem volt túl népszerű, de valószínűleg azért nem volt annyira sötét figura, mint ahogy ezt a mozarti kontextusban hiszük róla, és Colloredo halálára született egy újabb mű 1808-ban, amelyet Luigi Gatti írt. Ki volt ő?
Luigi Gatti akkor került domkarnagyként Salzburgba, amikor Mozart elhagyta Salzburgot. Tehát tudni kell, hogy Mozart nem volt domkarnagy, hanem először első hegedűs, tehát a koncertmeister az is egy ilyen komoly poszt volt, amit akkor kiosztottak. Komponista és organista volt a domban. És
a távozásáig.
3 évig volt domorganista, és hát amit a feljegyzések írnak róla, sajnos művei nem maradtak. Van egy-két organoműve, de nem ebből az időszakban. Remek improvizátor volt, azt írják a korabeli nyilatkozatok. Viszont a Luigi Gatti meg egy persze Mozartnál idősebb mantuai szerző volt, aki Mantuában a gyerek Mozartot már fogadta és kísérte és nagy lelkesedéssel támogatta, és amikor 1782-ben kinevezte Colloredo őt domkarnagynak, arra az állásra, amit a Leopold Mozart évekig várt rá, hogy majd megkapja, mint vicekarnagy, sajnos megint nem kapta meg, de a Luigi Gatti nagyon szépen betöltötte ezt a feladatot. Az is volt egy alkalom most, hogy itt Magyarországon a Luigi Gattit egy kicsit közzétegyük, hogy koncerten a Zeneakadémián, és aztán különböző műveivel azért lehet látni, hogy még a korabeli szerzők szintjén sok-sok újdonságot teremtett.
Érdekes generáció, 1740-ben született, tehát fiatalabb volt mind a két Haydn-nál, igaz, Michael Haydn-nál csak 3 esztendővel. Hallgassuk meg az ő 1808-as requiemjéből a Dies Irae tétel részletét. A Salzburgi Domból egy élő előadást hallunk, melyet mai műsorom vendége Cifra János vezényelte, ezt a koncert a Salzburger Dom Musik együttes élén.
Thank you.
Luigi Gatti 1808-as requiemjéből, a Dies Irae-tételből hallottunk csak egy kis részletet, a koncert, amelynek a felvételét hallottuk, 2012-ben volt a Salzburgi Domban, és a Salzburgen Dom Musik együttesét mai műsorom vendége Cifra János karnagy vezényelte. Miközben hallgattuk ezt a zenét, hát rájöttünk, hogy tulajdonképpen az egész beszélgetésünk arról szólt, olyan volt, mint egy tartalomjegyzék, tehát igazából csak kedvcsinálásra volt időnk, remélem, hogy sikerült a kedves hallgatóknak kedvet csinálnunk. Salzburg Domjának a elmúlt, hát ki tudja hány száz évének a zenetörténetéről sokkal több beszélni valónk is lenne, úgyhogy ünnepélyesen hívlak egy újabb alkalomra, hogy folytassuk ezt a beszélgetést.
Nagyon Salzburg. Köszönöm, és örömmel állok elébe.
Kapcsán, ugye Mozart azért nem maradjon ki ebből a salzburgi tematikából, Mozart Regina Célijével búcsúznánk.
Ez egy kis húsvéti előzetes is, ugye hát a Regina Célij aztán húsvéttól aktuális, és szintén a együttesünk egyik előadása ezt a felvételt Németországban, Szent Ottilien templomába készítettük.
Nagyon köszönöm a mai műsorom vendégének, Cifra János karnagynak, a Salzburgi Dóm nyugalmazott karnagyának, hogy itt voltál velünk. Nagyon-nagyon örülök, hogy ez a találkozás ebben a műsorban is létrejött, és várjuk a folytatást. Nagy szeretettel gratulálunk mindenhez, és köszönöm, hogy itt voltál. Munkatársaim Kecskés Barbara szerkesztő és Pergel János hangmérnök nevében is búcsúzik a műsorvezető Vashegyi György. Virág vasárnapi műsorunkat Wolfgang Amadeus Mozart Regina Célijének részletével szeretnénk zárni, ezzel szeretnénk önöknek nagyon szép délutánt és estét kívánni.
A 2026. március 29-i adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ma esti jazz műsorunkban a Joe Lovano Quartet muzsikál. A Grammy-díjas amerikai tenorszaxofonos, altklarinétos és fuvolás nevével jegyzett formáció a New Yorki jazz hagyományait, a dél-amerikai líraiságot és az északi érzékenységet ötvözi nemzetközi társaival, Leo Henovese zongoristával, Antti Lötjönen bögőssel és Jonas Ripa dobossal. Ebu Jazz. Márciusi felvétel ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenhat óra. Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek.